Nem tudom, hogy örültök-e ennek a kicsit frissebb időnek. Örültök neki? Vagy én legalábbis nagyon örülök, de vannak azért, akik nagyon szeretik a meleget, és őnekik ez egy kicsit, de például a feleségem, ő jobb szereti, amikor 35-40 fok van, de én ezt az időt sokkal jobban szeretem. Ilyenkor nyáron, hát a napsütéssel kapcsolatban szoktak lenni problémák, és egy példát szeretnék, vagy egy mondani ezzel kapcsolatban, amit majd az igehirdetés és végén is el szeretnék mondani, és azért mondom ezt, mert kapcsolódik ahhoz, amiről ma szó lesz, és hogy ezen keresztül is megmaradjon bennünk majd az üzenet. Hát ez nem egy különleges példa. Ugye amikor a nyáron kimegyünk a szabadba, akkor szokott történünk velünk néha baleset. Nem tudom, hogy tudjátok-e, mire gondolok. A napsütés következtében van ez a baleset. Leégés. Ugye ennek a szónak több jelentése, itt most én a naptól való leégésre gondolok. Nem tudom, hogy volt közöttetek valaki, aki nyáron leégett már. Én már leégtem. Vagy legalábbis egy-két testrész, ami kimarad a ruha alatt. És ki az, aki úgy szokott leégni, hogy előre tervezi, hogy ma le fog égni? Van ilyen? Ugye nem nagyon, ezt nem szeretjük, végülis nem egy jó dolog, de mégis le szoktunk égni, pedig már felnőtt emberek vagyunk, és mégis történik velünk ilyen. Én például akkor égtem le, amikor a Balaton körül biciklitúráztunk, és volt egy ilyen, a fejemre tettem egy ilyen kis fejkendőt, hogy védjem a kopasz fejemet, de itt alatta nem védtem, és aztán másnap vettem észre, hogy bizony ott hámlik rendesen a bőröm, és hát ez nem egy jó dolog, nem egy kellemes dolog. Hát utána egy-két nap alatt ki szoktuk ezt heverni, igaz? De hogyha valaki sose vigyáz, és állandóan leég, tehát egy nyáron mondjuk 10-szer, 20-szor, és minden nyáron, akkor milyen veszélye van ennek? Hát akkor valaki mondja, hogy bőrrák, hogyha nagyon durván fogalmazzuk, tehát annak már nagyon komoly, súlyos következménye van. Tehát odafigyelünk azért erre, és nem egy jó dolog ez. Úgyhogy hát ezt a példát szeretném, hogy megmaradjon bennünk. Ennek is az a része, hogy soha nem szoktunk úgy előre tervezni, hogy ilyet teszünk, mégis előfordul. És ha egyszer-egyszer előfordul, akkor se jó, de ki lehet jönni belőle, de hogyha nem vigyázunk ezzel, akkor ennek nagyon súlyos következménye is lehet. Hát a mai napon befejezzük az Efezusi levélből azt a részt, amit tanulmányozunk már hosszabb ideje. Az Efezusiakhoz írt levél 5. rész 3. versétől fogom olvasni Istennek az igéjét. Kérlek benneteket, hogy álljunk föl és így hallgassuk meg. Ez tehát a 6 részből az utolsó. Egy-két dolgot majd ismételni is fogok, azok számára, akik esetleg nem voltak itt végig, de ma ez a záró rész, egészen a 4. rész 17. versétől, ugye az 5. rész 14. verséig tanulmányoztuk, és most itt a 5. rész 3. versétől olvasom Isten igéjét. Az új fordítású Bibliában a 221-es oldalon található. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálmányivádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos, ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Úrunk, hálát adunk neked a te igédért, és most is megvalljuk neked, hogy hisszük, hogy a te igéd igazság, és kérünk, hogy te járd át a mi szívünket, életünket a te igéddel, és változtass bennünket. Uram, kiáltunk te hozzád, hogy eleven is meg bennünket. Szeretnénk megtapasztalni, amit a végén olvastunk, hogy felragyog a Krisztus a mi lelkünkben. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Már nagyon sokszor elmondtam, hogy ez a rész, ez egy nagyon szép és csodálatos mondathoz fut ki, ez a vége. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Ez a cél. Előtte viszont Pál apostol beszél néhány olyan dologról, ami a hétköznapjainkat erősen érinti, és ezekben tanít bennünket. Ez a cél, hogy felragyog bennünk a Krisztus, ennek három következménye, vagy három értelme is van. Az egyik az, hogy ha ez megtörténik a te szívedben, akkor Isten örvendezik, hiszen ő szeret téged úgy látni, hogy boldog vagy, szeret úgy látni, hogy tiszta az életed, szeret úgy látni, hogy vidám vagy, és Krisztusban jársz. Úgyhogy ha ez megtörténik a mi szívünkben, akár a mai napon, vagy bármikor, akkor tudnunk kell, hogy Isten örvendezik. Ő egy szülő, egy olyan szülő, mint amilyen közöttünk is sokan vannak, akik szeretjük és látjuk, hogyha jó dolga van a mi gyermekünknek. Aztán van egy másik következménye is, hogy hát ha a mi lelkünket beragyogra Krisztusnak a fénye, akkor ez egy csodálatos, igazi csodálatos állapot. Akkor érezzük azt, hogy eltörpül minden más, és egyszerűen érezzük azt a Krisztusban való szabadságot, amire teremtettünk. Ez jó nekünk is. És aztán van még egy harmadik része is ennek, vagy következménye, hogy tudjuk, hogy mi azért vagyunk ezen a földön, hogy visszatükrözzük Krisztusnak a fényét. Azért vagyunk itt, hogy beszéljünk másoknak Krisztusnak az öröméről, és hogyha beragyogja a mi lelkünket Krisztus fénye, akkor tudjuk ezt csak tenni. Akkor tudunk igazán azért itt lenni a földön, amiért Isten ide helyezett bennünket, azt az okot akkor tudjuk betölteni, amiért itt vagyunk. Úgyhogy mind amikor olvassuk ezeket az igéket, és amikor egy-két olyan dologról is beszélünk, ami esetleg nehéz, ami megérintett bennünket olyan értelemben, hogy esetleg elbuktunk benne, és változni kell, akkor tudjuk, hogy mindez azért van, hogy az életünk az Krisztusban lehessen, és így járhassunk. Emlékeztek rá, hogy beszéltem arról, hogy itt ebben a részben Pál apostol hat olyan területet érint az életünkben, amik a hétköznapokban erőteljesen befolyásolnak bennünket a világ által. És ez a hat, ez nem véletlenül ez a hat, hanem úgy gondolom, hogy nagyon is azért beszélt Pál apostol erről a hatról, mert ez a hat, ez nagyon erőteljesen hat ránk. Az ördög ezeken keresztül próbál munkálkodni. Hogyha csak gyorsan összeszedjük őket, hogy a hazugság helyett azt mondja Isten igéje, hogy beszéljünk igazat. Hogy át van itatva ez a föld a hazugsággal. És ha itt élünk, akkor oda kell figyelnünk, hogy mi nem a hazugságnak a fiai vagyunk, hanem az igazságnak a fiai. Vagy ott van a második, a harag, amin keresztül a sátán megpróbálja megkötni a te életedet, és azt mondja Isten igéje, hogy ehelyett legyél a haragnak az elengedője. A megbocsátó, az, aki nem tartogatod a haragot. Aztán ott van a harmadik, ugye a lopás és a munka, amiről beszéltünk, hogy az élet egyre inkább úgy épül föl, hogy minden arra bátorít, hogy te próbálj meg minél többet kiszedni ebből a világból. Minél több legyen neked, miközben Krisztus azért jött és arra adott példát, hogy mindent odaadott, és erre bátorít, hogy így dolgozzunk a munkánkat, és azért tegyük, azért éljünk ebbe a világba, hogy másokért legyünk. És azt mondja Isten igéje, hogy ettől, ha ezt megérted, ettől leszel igazán boldog. És ahogy Krisztus mondja, hogy ha te meg akarod tartani az életedet magadnak, akkor el fogod veszíteni. De ha odaadod, akkor megnyersz mindent. Aztán ott van a harmadik, vagy a negyedik, ugye, amikor arról beszélt Isten igéje, hogy ahelyett, hogy a mi beszédünkkel kárt okozunk, ahelyett Isten azt mondja, hogy lehet a te beszéded olyan, hogy áldást hoz. Hogy amikor te szólsz, és valami kijött a szádon, akkor attól mások számára áldás következik. Aztán, amiről legutóbb beszéltünk, hogy a keserűség helyett lehet jóság. Lehet a te életed olyan, hogyha ha rád néznek, hogyha bárkivel találkozol, akkor az árad belőled az Istennek a szeretete, és nem a keserűség, amit szintén ez a világ megpróbál ránk terhelni. hogyha már így volt szó az olimpiáról, akkor annyi beszéd van erről, hogy tulajdonképpen csak az aranyéremnek tudunk örülni. És látunk zokogó embereket, akik ezüstéremmel a nyakukban sírnak, és összeomlott az életük. És Isten igéje nem ezt mondja. Ő azt mondja, hogy lehetsz elégedett, nem kell keserűnek lenned, hanem lehetsz Krisztusban elégedett és jóságos. És a mai témánk, az utolsó téma, amit említ Pál apostol, az a paráznaság, és azt mondja, hogy a paráznaság helyett a hálaadás az, ami az életünkre jellemző lehet. Ez a hat terület, tehát, amin keresztül az ördög végzi munkáját, és bármelyik területben érintett vagy, tudnod kell, hogy ez csak azért lehet, mert minden mögött ott áll az ördög, és akár a te kívánságaidon, akár a külső hatásokon keresztül próbál rávenni, hogy helyezkedjél bele ebbe a világba. Ezek a dolgok az ördögtől vannak, de nem olyan könnyű őket fölfedezni. Akik voltatok a gyermektáborba, és részt vettetek az ottani akadályversenybe, ott volt erről egy pici játék is, amiről a múlt héten is volt szó. Az akadályversenynek egy része volt az, hogy voltak különböző angyalok, amik nem voltak megmondva a gyerekeknek, hogy vannak közöttük rossz angyalok is, hanem csak vannak angyalok. De az is meg volt mondva, hogy vigyázzatok, mert az ördög megpróbál benneteket eltéríteni. És volt egy-két olyan angyal, aki igazából jó angyalnak nézett ki, de mégse az volt. Mindegyiket észre lehetett venni. Például meg volt mondva, hogy csak vizet szabad inni ebben az országban, a játékban. És volt egy angyal, aki mellett ott volt egy kólás üveg. Hogyha volt olyan gyerek, aki gondolkozott, az rögtön látta, hogy itt valami nem stimmel. Vagy volt egy olyan szabály, hogy mindig együtt kell maradni a csapatoknak. Volt olyan angyal, aki megpróbálta rávenni a csapatokat, hogy váljanak szét. Hogyha valaki figyelt, akkor rájöhetett, hogy itt valami nem stimmel. Aztán volt egy furfangos, ilyen rossz angyal, amelyik csak hirtelen mondta, hogy megkért az egyik gyerkőcöt, hogy ugorjon be a kávéért, és ez gyorsan beszaladt, és akkor a csapatfőnök akkor jutott eszébe, hogy hopp, itt valami baj történt. És tudjátok, ez egy játék volt, és arról szólt, hogy az ördögnek az angyalai, az ördögnek a szellemi csatlósai, azok a fényességnek a ruhájában mutatkoznak. De hogyha Isten igéhez ragaszkodunk, hogyha Isten törvényeit és a mi lelkiismeretünket és Istennek a lelkének a vezetése alatt vagyunk, akkor nem tudnak becsapni bennünket. És erről is szól Istennek az igéje, az Efezusi levél, hogy vegyük észre, azt mondja, senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével. Hogyha ezt a hat területet nézed, akkor azt lehet mondani, hogy ezekhez nekünk nincs közünk, nem lehet közünk, egyiket sem engedhetjük be az életünkbe. Itt, amikor olvassuk, hogy ellenben paráznaság és bármiféle tisztátalanság szóba se kerüljön közöttetek, akkor úgy is mondhatnám, hogy minden szexuális bűn, ez a két dologba benne foglaltatik, minden olyan, ami valamilyen formában a szexualitással összefügg, ezekről beszél Pál, hogy ezek szóba se kerüljenek közöttetek. Tudjuk, hogy a 10. parancsolatban azt olvassuk, hogy ne kívánd fele barátod feleségét, meg még más dolgokat, itt erről van szó. Vagy pedig Máté-ban olvassuk, amikor Jézus mondja, hogy amikor valaki már csak gondol erre, már akkor is elkövette. Nagyon komolyan beszél Isten igéje arról, hogy ezeket a dolgokat ne tegyük. Utána még kicsit kibontja, és azt mondja, hogy nyerészkedés, szemérmetlenség, ostoba beszéd, kétértelműség, ezek is mind-mind olyan dolgok, amik ide tartoznak. Tehát nem kizárólag arról van szó, hogy arra kell gondolnunk, amikor valaki megcsal valakit már konkrétan, hanem már amikor a gondolatban is elindul ez, ezt is Isten igéje ide sorolja. Úgy el lehet gondolkodni azon, hogy kerül ide a nyerészkedés, és lehet mondani talán, hogy itt biztos valami más dolgokról is beszél, bár ha elolvassuk ezt a néhány mondatot, azt látjuk, hogy bizony itt erőteljesen a paráznaságról van szó. És amikor a nyerészkedést is ide veszük, akkor talán azt mondhatnánk, hogy pont a paráznaság területén van az, amikor mondhatnánk, hogy a nyerészkedésnek az az egyik legalacsonyabb formája, amikor tulajdonképpen azért, hogy én magamnak örömet szerezzek, valaki mással szeretnék nyerészkedni. Valaki mástól szeretnék én kivenni valamit, mégpedig olyan módon, ami Isten igéjével ellentétes. Ugye Jézus azt mondja, hogy ha már csak gondolsz erre, már elkövetted ezt a bűnt. Vagy pedig itt az Efezusi levélnek a kicsit korábban azt olvassuk, hogy ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységgel vetemettek nyereségvágyukban. Hogy amikor ezekről a dolgokról beszélünk, akkor tudnunk kell, hogy igen, eljuthatunk ide, hogy az erkölcsi érzékünk eltompul, és a nyereség vágyunkban, abban, hogy az a leglealacsonyabb testi nyereség vágyunkban kezdünk kiteljesedni. Isten igéje azt mondja, hogy van helye mindennek. Van helye a testi kapcsolatnak. De ezt a helyet, ezt egyetlen egy dologra korlátozza, mégpedig a házasságra. Semmi másra. És minden, ami ezen kívül van, azt tudnunk kell, hogy ez az ördögnek a csapdája. Hogyha bármi szexualitással kapcsolatos dolog merül föl, ami a házasságon kívül van, akkor tudnunk kell, hogy ez nem Isten törvényében van. Hogyha ilyen információt kapsz bárhonnan, akkor tudnod kell, hogy ez nem az Úrtól van, hanem ez az ördögtől van. Ez egy csapda számodra, ami el van készítve. Ezért is mondjuk azt, hogy amikor valaki készül a házasságra, akkor nagyon érdekes dolog, nézzétek meg, hogy a világban hogyan is működik ez a dolog. A világban hogyan készülnek az emberek a házasságra? Először belemennek a testi kapcsolatba, kipróbálják, utána kezdik egy kicsit jobban megismerni egymást, lelkileg is, és aztán vagy megházasodnak, vagy nem házasodnak, meg is elkezdik a közös életüket. Isten igében pont fordítva van. Isten igéje azt mondja, hogy amikor megismerkedsz, és ez különösen azoknak, mondom a fiataloknak, akik még előtte vannak, akkor a megismerkedéstől a jegyességig arról érdemes beszélgetni, hogy mit jelent számodra Isten. Hogy kicsoda számodra Isten, hogy hogyan követed Isten az Istennek a dolgairól. Utána, amikor megkaptátok Istentől a teljes bizonyosságot, ott lehet szó arról, hogy jegyességet kezdtek el, és a jegyességtől a házasságig lehet azt mondom, hogy már a lelki kapcsolatra nagyobb teret engedni, amikor már úgymond, már lehet azt mondani, hogy a szerelem az már fellobbanhat. Isten igéje azt mondja, hogy ne lobbanjon fel túl korán a szerelem. És mindezt azért mondja, mert van ennek egy rendje Isten országában, a szexualitásnak, és ez pedig csak a házasság kötéskor, tehát a testi kapcsolatok onnan indulhat el. Nézzétek meg, hogy mennyire fordítva van Isten országában, mennyire, vagy hogyan működnek ez a dolgok, és a világban hogyan működnek. És ennek a gyümölcse, hogy a világban így működnek, az, hogy manapság azt lehet mondani, hogy azok, akik megházasodnak, azokból körülbelül kétharmadjuk elválik, és a maradék egyharmadnak is csak a harmada az, aki boldog. Tehát azt jelenti, hogy akik ma megházasodnak, azoknak körülbelül a 10%-a él boldog házas életet. És mindez azért van, mert elhittük az ördögnek, hogy valamit másképp kell csinálni, mint ahogy azt Isten igéje mondja. Csak szeretnék utalni erre a leégéses példára. Senki nem megy bele úgy ezekbe a dolgokba, hogy ő előre elhatározza, hogy tönkreteszi az életét, hanem úgy gondolja, hogy végül is egy kicsit kimegyek a napra, aztán majd csak lesz valami. Ugyanilyen a szexuális bűn, ugyanilyen az a gondolkozás, ugyanilyenek ezek a dolgok, hogy senki nem azért kezdi el, hogy tönkretegye az életét, mégis leégés következik belőle. Aztán úgy olvassuk Isten igéjében, hogy azt mondja, hogy se szemérmetlenség ne kerüljön szóba közöttetek, vagy ne kerüljetek bele. Ezzel kapcsolatban csak az öltözködésről szeretnék pár szót mondani, hogy ha megnézitek a mai világunk, ezen a területen is nagyon erős támadást indít a divaton keresztül, azon a trenden keresztül, amit nekünk követnünk kell. És egyrésztről igaz az, hogy nekünk nem kell úgy járkálnunk, mint mondjuk 200 évvel ezelőtt, mert az nevetséges is lenne, nem is tudnánk szolgálni az emberek felé, azt gondolnák, hogy ezek itt maradtak valahol a múlt századból. De másrésztről meg oda kell figyelnünk, hogy olyan öltözködés ne legyen az életünkben, ami szemérmetlenséget okoz. És itt is nagyon fontos azt tudni, hogy lehet, hogy te nem is gondolod, hogy valakit elbuktatsz, amikor úgy öltözködsz. Lehet, hogy te nem azért öltözködsz úgy, csak azért öltözködsz úgy, mert ilyen ruhát lehet kapni, vagy pedig mindenki úgy öltözködik, és közben pedig valaki mást elbuktatsz ezen. Nagyon fontos, hogy amikor az öltözködésünket megtervezzük, vagy mit veszünk föl, akkor mindig picit helyezkedjünk kívül magunkon, és nézzük meg, hogy igen, ez Isten országában illő-e. És szeretném azt mondani, hogy különösen férfiaknál nehéz dolog ez. A férfiaknak a szexualitás az a szemükön keresztül működik. És hogyha a nők úgy öltözködnek, hogy a szerencsétlen férfi tulajdonképpen csak csukott szemmel tud kimenni az utcára, az nagyon-nagyon nehéz neki. És ezért egy nagyon nagy felelősség, hogy még akkor is, hogyha te úgy érzed, hogy ez tulajdonképpen belefér, meg neked nem az a szándékod, hogy bárkit is elcsámíts, gondolj arra, hogy ezen a területen az ördög nagyon nagy pusztítást tud végezni. Tehát amikor azt olvassuk, hogy szemérmetlenség ne kerüljön szóba se, vagy ne legyen, akkor mindig gondolkozzunk erre is, hogy már az öltözködésnél elindul ez. Legyünk úgy öltözködve, hogy az legyen ízléses, legyen mai, de semmi olyat ne mutasson, vagy ne sejtessen, ami ebbe az irányba viszi az embereknek a gondolatait. Aztán utána beszél Isten igéje arról, hogy semmilyen ostoba beszéd, vagy kétértelműség. Itt is lehet gondolni, hogy miféle ostoba beszéd lehet ez. De amikor a paráznaságról van szó, és amikor arról beszél Isten igéje, akkor tudnunk kell, hogy a mai világban talán a legtöbb vicc, és a legtöbb ilyen kétértelműség, az mindezen a területen van. Sokszor találkozom azzal, hogy olyan házasok, akik egyébként szeretik egymást, és egyébként rendben van az életük, ilyen poénokat engednek meg, hogy első feleségem, meg majd elválok, meg stb. Poénkodás megy ezen a területen. És tudnunk kell, hogy, és ezt meg a férfiaknál veszélyesebb, hogy tudnod kell, hogyha te ezzel viccelődsz, még hogyha a feleséged mosolyog is rajta, és tudja, hogy igazából nem gondolod komolyan, törd össze a szívébe. Hogy ne tedd ezt. Hogy ezekkel a dolgokkal soha ne viccelődjél, soha ne poénkodjál, és lehet vicceket mesélni, de azt hiszem nem ezek azok a viccek, amik Isten országába illenek. Amikor tehát ezeket a területeket Pál itt felsorolja, akkor tudnunk kell, hogy ezek nagyon észrevétlenül és cselesen próbálják átszólni az életünket. És nem pusztán arról van szó, hogy nem kell megcsalni a te feleségedet, vagy férjedet, hanem arról van szó, hogy ezen a területen, a te beszédedben, a te öltözködésedben, a te gondolataidban Isten országának megfelelő módon kell élned. Erre bátorít bennünket Isten igéje. Ugye tudjuk azt, hogy ez a résztünkben nem arról a hat ruhadarabról szól igazán, amit nem szabad hordanunk, mint a hat ruhadarabon értem ezeket a területeket, hogy hazugság, harag, stb., hanem utána mindig az Úr ajánl valami újabb ruhadarabot. Valami olyan ruhadarabot, ami azt mondja, hogy ez sokkal jobban illik hozzád. És nagyon érdekes, hogy itt ez a ruhadarab, ez a hálaadás. Azt mondja, hogy ezek szóba se kerüljenek közöttetek, hanem sokkal inkább a hálaadás. Úgy is mondhatnám, hogy ez egy olyan ruha, amelyik egyben maga a ruha, az öltözék. Egy hálát adó emberrel találkozol, az jól áll egy keresztény embernek. Másrészt pedig a menekülés is, és a kimenekedés ebből a rossz ruhadarabból, hogyha le akarod ezt vetni, akkor a hálaadás az út arra, hogy levehesd ezt. A paráznosságnak több útja lehet. A két olyan fontos utat szeretnék mondani, amin keresztül ez el tud indulni. Az egyik az az, hogy a szexualitáshoz való rossz hozzáállás. Egyszer valaki azt mondta, hogy a kereszténységnek a egyik legsúlyosabb öröksége az, hogy a szex bűn. Volt egy ilyen kor, amikor azt mondták, hogy tulajdonképpen ez önmagában egy rossz dolog. És a világ eléggé azt gondolja most is, hogy a keresztények azok így gondolkoznak. És hogyha valaki így nő föl, hogy ez igazából bűn, és tulajdonképpen semmilyen formában ezzel nem lehet élni, akkor ez előbb-utóbb oda vezethet, hogy olyan vágyak fognak az ő életében megjelenni, amik aztán tönkreteszik az ő életét. Szeretném mondani, hogy Istennek az ajándéka a szexualitás, de Isten adott ehhez egy védőernyőt. Úgy is mondhatnám, hogy a ruha, vagy a naptej, ahhoz, hogy ne égjél le, az a házasság. Semmi másban nem lehet ezt megélni, de ott igen. Tehát hazugság, hogyha ha azt hallod és azt gondolod, hogy ez önmagában bűn. Ez nem igaz. A másik pedig, az a másik út, amiben a sátán jól el tud téged buktatni, az az elégedetlenség. Az elégedetlenség magaddal, az elégedetlenség a férjeddel vagy a feleségeddel, vagy egyáltalán az elégedetlenség a helyzeteddel, amiben most vagy, és ezen keresztül tud munkálkodni az ördög. A hálaadás az, ami átvisz téged a nehézségeken. A hálaadás az, ami oda irányítja Istenre a te figyelmedet. A hálaadás az, amikor hálát adsz Istennek minden ajándékáért, és a házasságon belül a szexualitásért is, és a hálaadás az, amikor te életedért hálát adsz, és akármilyen életszituációban vagy, hogy most éppen olyan helyzetben vagy, hogy nem vagy a házasságban, akkor a hálaadás az, ami tud téged azokra a dolgokra irányítani és vinni, hogy megőrizd magadat tisztán. Azt mondja Isten igéje, hogy a paráznaság és a parázna gondolatoknak az ellenszere a hálaadás, és az a ruha, amit helyette fölvehetsz, az a hálaadás. És utána azt mondja, két figyelmeztető mondat is elhangzik, hogy hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Az egyik figyelmeztetés, hogy ha ez kiteljesedik az életedben, ugye emlékeztek, hogy ha mindig állandóan leégsz, és tulajdonképpen a napon tartózkodsz, akkor annak a bőrák lesz a vége, és Isten igéje azt mondja, hogy ha ez kiteljesedik az életedben, és ebben élsz, akkor nincs örökséged a Krisztus országában. Vagy pedig, még egy figyelmeztetés a 6. versben, senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Azt mondja, hogy lesz ítélet. Tudnunk kell, hogy bár az ördög minden módon megpróbálja elhitetni velünk, hogy majd csak lesz valahogy, vagy valakivel elhiteti azt, hogy nincs is egyáltalán örök élet, valakivel meg elhiteti azt, hogy Isten majd úgyis mindent mindig megbocsát, és igazából Isten nem érdekli, hogy te hogyan élsz. Tudnunk kell, hogy Isten igéje határozottan beszél arról, hogy lesz ítélet. És ezért mondja az Úr, hogy ne hordjunk ilyen ruhákat, hanem vegyük ezt le, és öltsük fel azt a ruhát, amit Isten ajánl, a hálaadásnak a ruháját. Utána, amikor befejeződött ez a 6 téma, akkor a 6. verstől arról beszél Istennek az igéje, hogy hogyan is tudjuk megőrizni magunkat. Hogyan is tudjuk megőrizni magunkat ezektől a rossz dolgoktól, és hogyan tudunk Istennek kedves életet élni. Egyrészt azt olvasjuk, hogy meg ne tévesszen titeket üres beszédével. Az egyik dolog, amire oda kell figyelnünk, hogy ne higgyünk a megtévesztő beszédeknek. A másik, amikor azt mondja, hogy ne vegyetek tehát részt ezekben. Például, amikor mondjuk ilyen kétértelmű viccelődések vannak a munkahelyen, akkor nagyon egyszerű tudnunk, hogy nekünk ebben nem kell részt vennünk. Vagy éppen valaki mesélte, hogy a munkahelyén volt egy összejövetel, ami általában a végén már olyan dolgokba szokott torkolni, ahol neki már ott nincs helye, addig, amíg kultúráltan lehetett beszélgetni, ott volt, és fogta magát, és hazament. Sok dolog lehet, amiben azt tudod, hogy neked ebben nem kell részt venned. Azt mondja Isten igéje, hogy ne vegyetek részt ezekben. Aztán azt is mondja, hogy éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Illetve azt is mondja, hogy ítéljétek meg, mi kedves az Úrnak, és hogy leplezzétek le mindazokat a dolgokat a ti szívetekben, amik nem kedvesek. Szeretnék egy nagyon fontos dolgot elmondani itt Isten igéjéből, ami egy komoly segítség ahhoz, hogy mindezt megtegyük, hogy ne legyünk megtévesztetők, hogy ne vegyünk részt benne, hogy úgy tudjunk élni, hogy Istennek kedves, hogy meg tudjuk ítélni, és hogy le tudjuk leplezni. El van rejtve egy mondat, a 9. vers. Azt olvassuk, hogy a világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Azt mondja Isten, hogy figyeljetek ide, van valami, ami alapján meg tudjátok ítélni a dolgokat. Meg tudjátok ítélni a gondolataitokat, meg tudjátok ítélni azt, amit tettetek, és meg tudjátok ítélni a ti terveiteket. Ez a 3 dolog, a jóság, az igazság és az egyenesség. Tulajdonképpen a jóságot azt úgy lehetne leírni, hogy minden olyan dolog, ami jó cselekedet, de nem olyan értelemben jó cselekedet, hogy én valami jót teszek Istennek, hogy üdvözüljek, mert tudjuk, hogy ennek semmi értelme, hanem olyan cselekedet, ami jó a másiknak. Amikor én valami olyat teszek, ami mindenkinek jó. Persze nem olyan értelemben jó, hogy úgymond mindenkit mosolyra fakaszt, hanem hogy az ő előnyére van. Ilyen értelemben lehet egy jó cselekedet, amikor az én fiamat megnevelem, és mondjuk rászólok, de alapvetően amit teszek, az jó a másik embernek. Majd szeretnék erre egy példát mondani, hogy érthetőbb legyen. Aztán azt mondja, hogy tehát ahonnan meg tudod ítélni, hogy amit tervezel tenni, amit gondolsz, vagy amit tettél, arra tudod-e mondani, igen, ez jó. Ez jó volt. Ez jó volt nekem, ez előre vitte az én életemet, ez jó volt az én feleségemnek, gyermekeimnek, testvéreimnek, és így tovább, és így tovább. A másik az igazság. Amikor ezt a szót nézzük, akkor tulajdonképpen ez ugyanaz a szó, ami az igazságnak a melvasa, az Efezusi levélben, ami úgy fordíthatnánk, hogy az Isten rendjével teljesen egyezik. Az a dolog, amire azt tudod mondani, hogy igen, ez összhangban van Isten igéjével, ez összhangban van Istennek a rendjével. Ez is egy nagyon jó mérce. Amikor gondolsz valamit, vagy tervezel valamit, vagy tettél valamit, meg tudod nézni, hogy vajon ez Isten igével teljesen egyezik. És mivel, hogy most már úgy élünk, hogy Isten lelke lakik bennünk, Isten lelke segít ebbe nekünk, amikor érzed azt, hogy igen, Uram, ez egy jó döntés volt. Majd a példában ez is látható lesz, hogy mit tudsz tenni. Tehát amikor azt érzed, hogy amit tettél, az Isten igével egyezik, és jó. És végezetül ott van még az, hogy egyenesség. Ez pedig az a szó, ami a derékövvel kapcsolatos. Emlékeztek erre, hogy mi, a derékövnek mi a szerepe a szellemi harcban, aki az igazság szeretet, vagy úgy is mondhatnánk, hogy az igaz beszéd, az egyenesség, a valóság, amikor te olyan dolgokat beszélsz és teszel, ami tényleg valódi, nem csak úgymond igaz. Emlékeztek rá, talán volt egy ilyen példa, amikor valaki megkérdezi tőlem, hogy miért nem tudtam jönni a találkozóra, és akkor mondom, hogy hát kicsit beütöttem a kezemet, és ezért otthon maradtam. De tulajdonképpen abszolút nem volt kezdem elmenni, csak kicsit beütöttem a kezemet, és hát ez egy jó indok volt. Igazából igazat mondtam, de belsőmben éreztem, hogy ez nem volt igaz, nem ezért nem mentem, mert simán el tudtam volna menni, hogy hányszor teszünk ilyet. És amikor te tervezel valamit, akkor gondold végig, hogy a te belsődben igaz-e az, amit legalábbis magadnak megindokoltál. Olyan sokszor szoktuk magunknak megindokolni, hogy mit miért csinálunk. És mindig kapunk segítséget az ördögtől, hogy a jó igazán meg tudjuk magyarázni a dolgokat. Szeretnék egy példát mondani erre a három dologra. Ugyancsak a gyerektáborban volt egy előadás, amit Zakor Erika írt, egy nagyon klassz előadás volt, és arról úgy kezdődött, hogy Rudi volt egy pecás, és elmagyarázta egy szereplőnek, hogy azt hiszem Nóri volt az, hogy ő hogyan szokott pecázni, hogyan tudja átvágni a halakat. És akkor magyarázta a fenekezés, az úszózás, a blinkerezés, a mindenféle dolgot, és hát csodálkozott a Nóri, hogy milyen buták ezek a halak, hogy ugye hát ilyen könnyen ráharapnak, és mondta Rudi, hogy minden halat át tud vágni. Egy-két furfangos hal van, de azért azt is be lehet fogni. A következő kép az volt, hogy már nem Rudi volt ott, hanem az ördög volt maga, akivel beszélgetett a Nóri, aki a főszereplő volt, és az ördög is valami hasonlót magyarázott. Azt magyarázta, hogy ő hogyan szokta az embereket kihorgászni. És elmagyarázta a módszereit, elmagyarázta mindazokat a dolgokat, amin keresztül hát meg lehet őket fogni, és valahol ugyanaz jött ki, hogy azt mondta az ördög, hogy tudod, ezek az emberek olyan buták, hogy mindent bevesznek. És ezek után jött, már nem tudom mennyi, 5-6 ilyen kis kép, amiben mindig valamelyik embert megpróbálta elbuktatni az ördög, és ott lehetett látni, hogy most akkor lehet jót is választani, meg rosszat is. Hát én egy olyan szerepet kaptam, amikor egy idősebb férfi elhagyja a feleségét, és hát egy fiatal lányjal kezd barátkozni egy telefonbeszélgetésben, és ennek kapcsán szeretném elmondani ezt a három példát, hogy ugye azt mondja, hogy jóság, jó cselekvés. Amikor beszélgettem kellett a barátommal, aki próbált lebeszélni erről a dologról, akkor magyaráztam neki, hogy majd a gyerekeket fogom látogatni, meg majd tulajdonképpen nekik is jobb így, hiszen nem fogunk otthon veszekedni, meg stb. De mindaz, amit ez a férfi tett, hogy elhagyja a feleségét, egyedül marad. Elhagyja a gyermekeit, nem lesz neki apjuk. Vagy egyáltalán azzal a fiatal lányal összeáll, és mi lesz annak a lánynak az életéből. Ezekre lehet mondani, hogy ez jó. Bárkinek is nem lehet mondani. Egyikre sem. Mindegyik vegytisztán látszik, hogy ez rossz. Ha valamikor bárki ilyet forgatna a fejében, akkor jusson eszébe ez az ige. Itt az Efezusi levélben, hogy hoppá, hogyha valamire készülök, azért, mert másodleg végképp elkanyarodtam, vagy pedig végső elkeseredésemben, akkor nézd meg, hogy Isten azt mondja, hogy figyelj, olyan dolgokat tegyél, ami mindenkinek jó. Hogyha olyat teszel, ami a gyerekednek nem lesz jó, akkor állj meg. Hogyha a férjednek, vagy feleségednek, vagy bárkinek rossz lesz. Vagy a következő, hogy Isten rendjével egyezik-e? Hát olyan egyértelmű, igaz, hogy nem egyezik, hiszen Isten azt mondja, hogy nem szabad elválni, hanem legyél hűséges az ifjúkorodban elvett feleségedhez. Annyira látszik. Vagy pedig az egyenesség, amikor egy férfi próbálja megmagyarázni magának, hogy igazából neki joga van ahhoz, hogy hát most egy kicsit már boldog legyen, mondjuk így 50 évesen, és most egy fiatal barátnője legyen. A bensőjében egész biztos, hogy érzi, hogy ez nem jó, valami nem stimmel. És emlékszem, hogy mondta az az ember, aki kérdezett, hogy ugye mások boldogtalansága árán akarsz boldog lenni. És akkor azt válaszolja a férfi, hogy őt ez nem érdekli, ő nem érdekli mások boldogtalansága, hanem én akarok boldog lenni. És tudjátok, amikor a szívedben kimondod ezt, hogy nem érdekel mások boldogtalansága, akkor érzed bent, hogy dehogy nem érdekel. Dehogy nem érdekel, csak próbálod elkendőzni valahogy. Amikor a sátán próbálkozik, akkor nézzétek meg, hogy ez a három apró kis dolog. Jóság, az Isten rendjéhez való ragaszkodás, és a te bensődben való valóság, egyenesség. Ez rögtön leleplezi. Rögtön leleplezi. Amikor bármit tervezel, akár ezen a területen, akár máshol, vagy amikor meglegyint egy gondolat, akkor mindig jusson eszedbe ez a három. És legyél úgy, mint a gyerekek az akadályversenyen, panaszkodtak a rossz angyalok, hogy nem jó akadályversenyt találtam ki, mert nem jönnek hozzájuk a gyerekek. Rögtön felismerték az első, nem tudom, 20 percben, hogy kik a rossz angyalok, és azokat már utána hanyagolták. Hogy legyünk mi is így. Amikor észrevesszük ezeket, hogy valami rosszra, akkor rögtön vegyük, hogy hoppá, hát itt valami nem stimmel. Hát hiszen olyan dologra akar engem rávenni, ami nem egyezik Isten törvényével, amit Isten kimondottan megtiltott. Legyünk résen, és így éljük a mi életünket. És szeretnék visszautalni a kezdő példára, hogy nagyon hasonlít ez a napsütéshez és a leégéshez. Hiszen azt is kimegyünk a napra, egy kicsit sütkérezünk, de ha nem figyelünk oda, akkor leégünk. És ugyanígy ezen a területen, de a többit is sorolhatnám ide, hogy egyikünk se úgy tervezi, hogy elbukna, de mégis megtörténhet. Egyetlen egy védelmünk van, hogyha Isten igéhez ragaszkodunk, hogyha Isten törvényéhez ragaszkodunk, hogyha a lélek vezetéséhez ragaszkodunk, és azt mondjuk, hogy Uram, én semmit nem akarok megengedni az életemben, csak amit te jónak látsz. Mert tudom, hogyha megengedem, és bár jónak látszik, friss, jó lett volna ott a 35 fokban egy kis hűsítő kólát meginni, de mégis meg volt mondva, hogy csak vizet szabad inni, akkor nem teszem meg. Hogy legyen ez az életünkben, gondoljunk erre, amikor bajba kerülünk. És utána még mindig ott a lehetőség, hogy oda menjünk, és bűnbánattal Krisztus elé letérdeljünk, ha elbuktunk valamiben. De tudnunk kell, hogy a bűnbánat az nem arra van, hogy már előre tudom, hogy most elvégzem a bűnt, és utána holnap majd letérdelek az Úr elé, hanem az arra van, hogy amikor ránk nehezedett a bűnnek a súlya, akkor letérdeljünk, és azt mondjuk az Úrnak, hogy Uram, bocsáss meg, hogy vétkeztem, és soha többet nem szeretnék ezt tenni. Ez az elhatározás kell, hogy ott legyen. Azt mondja tehát Isten igéje, hogy meg ne tévesszen titeket üres beszédével. Hogy szűrjük az információt, szűrjük azt a sok információt, ami a tévéből, a munkahelyünkről innen-onnan jön. Azt mondja, hogy ne vegyél részt ezekbe, ne vegyél részt ebbe az öltözködésbe, a viccekbe, a flörtörésbe, semmi olyan dologban, ami Isten előtt nem kedves. Mert nem azért mondja Isten, hogy valami jótól eltiltson téged, hanem azért mondja, hogy tisztán élhesd az életedet, és aztán boldogan élhesd az életedet egy házasságban. Azt mondja, Istennek tetsző dolgokra koncentráljunk, hogy a hálaadást legyen a mi életünkben, hogy kezdj el hálát adni azért, a sok jóért, amit Istentől kaptál, és hidd el, hogy ez az, ami meg tud téged tartani, ez az a ruha, ami illik hozzád. Azt mondja, hogy ítéljetek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Ezt a lehetőséget megadta nekünk Isten. Nem vagyunk egy magunkra hagyva. Nem vagyunk úgy, hogy fogalmunk sincs, hogy mit tehetnénk. Hanem Isten igéje azt mondja, hogy meg tudod ítélni, és le tudod leplezni ezeket már a gondolat szintjén. És arra bátorít bennünket Isten igéje, hogy tegyük meg, valljuk meg ezeket Istennek, és kérjük az ő védelmét. Ilyen életet ad nekünk az Úr, de tudnunk kell, hogy ez az élet, ez ott kezdődik, amit a 4. rész 20. versében van. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Ezeket a ruhadarabokat csak azt tudja fölvenni, aki már átadta az életét Krisztusnak. Hasonló ruhadarabokat föl tudsz venni, de igazán olyan ruhadarabokat, amit az Úr ad, csak megtérés útján tudod fölvenni. Csak akkor lehet mindez a tiéd, ha átadtad az életedet Krisztusnak. És ha most úgy vagy itt, hogy még ezt nem tetted, akkor szeretném mondani neked, hogy Isten országában egy olyan embert képzelhetsz el magadban, hogy olyan lehetsz, hogy mindig az igazat tudod mondani, hogy mindig szemébe tudsz nézni a te embertársadnak, hogy mindig meg tudsz bocsájtani, hogy nem fogod tartani a haragot, hogy másokért élsz és dolgozol, hogy a beszéded áldás lehet, hogy önmagában a keserűség helyett jóságos lehetsz, és hálát adva életed az életedet. Hogy ezt kínálja Isten, de ez ott kezdődik, hogy az életedet Krisztusnak adod. És elhiszed, és a megtérés az azt jelenti, amikor bízol Krisztusban, hogy amit ő ad, az jó lesz neked. Tudjuk, hogy a megtérés az nem azt jelenti, hogy elhiszed, hogy van Isten. A megtérés azt jelenti, hogy bízol Krisztusban, hogy az az élet, amit ő ad, az jó lesz neked, és ezért a szíved trónját átengeded neki, és azt mondod, hogy Uram, cselekedjél az én életemben. És ha ezt megtetted, akkor tudod levenni ezeket a ruhadarabokat, tudod fölvenni azokat, amik Krisztusnak kedvesek, és amikben Krisztus szerinte jól nézel ki, és itt fejeződik be Isten igéje, mert minden, ami nyilvánvaló lett, az világos, ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Ha úgy vagy most itt, hogy beragyogja az életedet Krisztus, akkor adj hálát neki, és maradj ebben. De ha úgy vagy, hogy talán vágynál egy többre, úgy érzed, hogy valami nem stimmel, akkor itt van Isten igéje, és tedd a te életedet Isten igéje elé. És vald meg neki, hogy vágyakozol erre, hogy a te lelkedet beragyogja Krisztus, és szeretnél minden olyan ruhadarabot levenni, ami nem illik hozzád. Szeretnél Krisztusban élni. Kérlek benneteket, hogy álljunk most föl. A dicsőítő csoportot kérem, hogy gyertek előre. Majd egy imádságként egy éneket fogunk énekelni, ami arról szól, ami ennek az egész résznek a fő üzenete, hogy azért élek, hogy imádjalak. Arról fog szólni ez az ének, hogy megvalljuk Krisztusnak, hogy Uram, én azért élek, hogy téged imádjalak. Azért élek, hogy veled legyek. Azért élek, hogy neked szolgáljak, és ez az az élet, ami hozzám illik. Most előtte szeretnék imádkozni, és kérlek téged is, hogy a te lelkedben, akár az ének alatt is, meg az imádság alatt is, ha van olyan dolog, amit szeretném megvallani az Úrnak, akkor azt tedd meg, és szálljon föl most az imádság a Krisztushoz, a kiáltás, hogy vágyakozunk, hogy Uram, ragyogtasd be a te fényeddel a mi lelkünket, imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adunk neked az életért, hálát adunk neked azért, hogy eljöttél erre a földre, megaláztad magad, és kereszt halált haltál, azért, hogy bennünket megmentsél. Uram, te látod a mi életünket, te látsz mindent, ami szívünkben, lelkünkben, te látod a mi gondolatainkat. Kérünk téged most, hogy tisztíts meg bennünket, És Uram, engedd, hogy fájjon a bűnünk. Engedd, hogy lássuk azt, és hogy le tudjuk tenni a te keresztednél. Uram, azért kiáltunk te hozzád, hogy öltöztess bennünket új ruhába. Szeretnénk úgy élni, ahogy az neked kedves. Szeretnénk megörvendeztetni téged azáltal, hogy látod, hogy boldogok vagyunk. És szeretnénk, Uram, szolgálni neked, szeretnénk rólad beszélni, téged visszatükrözni. Így kiáltunk most te hozzád. Amen. Amen.